Szeretnék egy igerészt felolvasni, ami biztos mindenki tud fejből, de azért felolvasom, hát ha elfelejtétek. Ami a Máté 28-ban van, és így hangzik. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Gondolom, újat nem mondtam ezzel az ige szakaszsal, meg az ige verssel, meg hogyha most nekiállnék beszélni a misszióról 5 órán keresztül, valószínűleg akkor sem mondhatnék túl sok újat bárkinek is, mert a misszióról mindenki hallott már nagyon sokat. Könyv van róla rengeteg, tanítások, előadások, mindenfajta dolog. Ha én se tervezek már egy ilyen új dolgot mondani számotokra, nehéz is lenne. Ha ki az, aki nem hallott még a misszióról? Ugye én azt mondja, misszió kell csinálni? Kell. És ilyen nagy hatalmas lelkesedéssel odáig vagyunk érte, hogy csináljuk. De hogy mégis sokszor kételyek vannak bennünk, hogy hogyan csináljuk, mit csináljunk. Hallom emberek, amikor azt mondják, hogy én tudom, hogy kellene missziózni, de attól félek, hogy nem tudok majd válaszokat adni a kérdésekre. Azt tudtam mondani, hogy nem azt kell mondani, amit nem tudsz, hanem azt, amit tudsz Istenről, elég annyi, úgyhogy nem kell nagy dolgot tenni. Meg mondják azt, hogy is vitakozni fognak majd velem, meg belekötnek, meg belekérdeznek. És a másik, amit mindig elmondunk, hogy neked nem azt kell elmondani neki, hogy neki mit kell csinálnia, hanem csak azt mondd el, hogy te mit éltél meg Istennel, és majd ebből lesz, hogy is az, hogy ő elfogadja, vagy nem fogadja el, ebben tud belekötni. Ezt te megélted, veled ez volt, ha vele nem, így járt. De te akkor is övele lehetsz. Mint Istennel. No, nem tudom, hogy van-e itt egy gyülekezetben olyan, aki nem ismeri Révész Árpádot. Ha van, akkor tegye fel a kezét. Ha van ilyen, akkor köszöntöm első alkalommal a szombati gyülekezetben. Gondolom, mindenki ismeri, és tudjátok róla azt, hogy milyen személyiség, és amikor néha eljött hozzánk szolgálni, akkor többnyire azt tudtuk csinálni, hogy a gyülekezet együtt marad, és akkor együtt eszünk olyankor, beszélgetünk az adott személlyel, és többen is elmondták, hogy hát Árpád olyan megdöbbenti azt, hogy ne kellene beszélni, és elkezd beszélni amikor a mozdonyról, és a mondat végére már az evangéliumról beszél. És akkor mondják azt, hogy hát teljesen lesokkolja őket, hogy milyen nagyszerű, én is szeretnék így beszélni Istenről. És vágyakozunk rá, hogy de jó lenne az evangéliumról ilyen könnyedén beszélni, ilyen szabadon, és irigykedve tekintünk rá. Aztán sokan legtöbb az, csak azzal fejezik be, hogy hát oké, hát én nem vagyok Révész Árpád, nekem nem megy, hát akkor és félreteszik az egész témát, hogy beszélnek Istenről. És azt gondolom, hogy Árpád remek módon használja azt az ajándékot, amit Istentől kapott, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy nincsen mindenkinek ilyen ajándéka, nem mindenki kapta ezt Istentől. Közben megolvasok azt az igeverset itt a Máté 28-ban, hogy szól mindenki számára, hogy menjetek el Istenre, tanítványa minden népet, na tovább az egész. Akkor most mit csináljunk ezzel, hogy a kettő az valahol bennünk ütközik sokszor, ezt éljük meg, hogy kéne a missziót végeznünk, de hát nem vagyunk evangélisták, akkor most hogyan csináljuk ezt? És a mai napon szeretnék számotokra egy olyan dolgot felhozni, ami egy nagyon jó dolog, mert olyan misszió, amiben nem kell tennünk semmit. Ki az, akit érdekel ez a téma? Akkor többiek mertek kávézni, addig itt maradunk beszélgetni. Tényleg egy ilyen dolgot szeretnék eljöttek hozni, hogy olyan fajta misszió, amiben nem kell nekiállni missziózni. És ezt adosak egy másik igeverset, a Máté 5-ből, 14-16 levő igeversek, így hangzik. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És tényleg most szeretnék sarkítani, de azt mondom, hogy van olyan misszió, amiben nem kell missziózni. Van olyan misszió, amiben nem kell ezt csinálni. Ugye itt azt mondja, hogy milyen funkcióval bír egy hegyen épült város. Alapvetően két nagyon praktikus tulajdonsága van. Nem tudom, hogy nézegettem interneten, hogy Szombathely környékén milyen várakat találok, de nem találtam olyat, ami ennek annyira megfelelne mostanság, és mondjuk jól forrában látható lenne. De azért sűrűen még csak 69,4 km-re van Szombathely központjától. Ki az, aki járt már Sümegen? Honnan lehet felismerni azt, hogy Sümegen vagytok azonnal? Egy böszben nagy váron fenn a hegy tetején, tehát nem lehet összekeverni se. Tehát, hogyha mentek Sümegre, akkor tudtok, hogy felismerdek, hogy az Sümeg. Nem lehet elvéteni. Két oka van ennek. Az egyik az volt régen, azért építették a dombok tetejére, meg a hegy tetejére a várakat, mert egyrészt nagyon jól védhető. Tehát praktikus szempont, tökéletesen védhető a vár, a legjobban lehet ellenállni bármilyen támadásnak, legalábbis a régi fegyverekkel szemben. Hát most már nem gond, mert rakéta aztán kész, összeomlik az egész. De annak idején nem voltak ilyen rakéták, úgyhogy nagyon jó vitető volt, az az egyik funkciója. A másik funkció pedig irányjelző volt a vár. A vár meg a város is. Többnyire úgy használták ezeket, ugye nem volt még GPS meg egyebek, ismerek néhány embert, GPS-re is úgy eltéved, hogy nem segít neki semmit. De akkor nem voltak ilyen GPS-ek, hanem olyat úgy működött az egész, mint a tájfutásban. A tájfutás ugye arról szól, hogy teljes nem az, hogy tájékozódási futás, arról szól, hogy kapsz egy térképet, van rajta néhány jelzetes tájegység, tájpont, cikla, vagy külön speciális fa, valami különös kinézet, vagy ilyesmi, és az alapján kell tájékozódnod, hogy merre futsz, és eljutni a célba. Egyik ponton a másik cikcakba össze-vissza rohangálsz. Egyszer voltam egy tájfutóversenyen, nagyon élveztem, a Honvédségnél volt még ez, 90-es évek legvégén, és az én gyönyörűséges alkotómmal megnyertem a tájfutóversenyt. Mindez úgy történt, hogy adtak térképet, az 50-es években készült, hát ugye a jelzetes tárgyak, mint egy szikla, meg fa, meg egyebek már így vagy kivágták, vagy elgörgették, vagy lebontották, tehát minden eltűnt már. És hát mindenki neki állt futni, így buf, toronyirát neki a gazba. Én megmondom, lusta katonák csinálták a tájfutási versenyt, biztos, hogy nem fogna bemenni középre, lusta disznó katona mit csinál, végigmegy az úton, és odajelöli ki a pontot. Én csak az utakon futkostam, és szépen megnyertem a versenyt. És a város ilyen szempontból egy tájékozatási pont sokszor az emberek számára, annak idején ez volt. Amikor sétáltak, akkor azt néztek, hogy ott van a vár, tudom már, hogy merre vagyok. Ha meglátják az ilyen várost, vagy egy várat, egy ilyen kivágított helyet, akkor tudták azt, hogy igen, ez és ez néz ki így, akkor itt kell jobbra fordulni. És azt mondja itt a Krisztus számunkra, hogy mi is jelent legyünk, hegyen épült városok. A hegyen épült városnak nem kell nekiállni gondolkodni azon, hogy én most látható vagyok. Mi a város funkciója? Nem az a funkciója elsődlegesen, hogy támpont legyen, hanem az, hogy az emberek benne élnek egy közösségben. Mégis az, ahogyan az emberek ott van a közösségben, mások számára támpontként szolgál. És az azért fontos, mert nem az a ilyen szempontból a dolgunk, hogy nekiálljunk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetnék én támpont. Nem az a gyülekezet dolgait szombathelyen, hogy ne kell gondolkodni, hogy na én vagyok, hogyan lehetnék jól látható. Hanem az, hogy töltsem azt a funkciómat, amire engem terveztek. Azok a házak ott a városban, arra lehet tervezni, az egyik bolt legyen, a másik meg istáló, a harmadik meg lakóhely, és azt a funkciót töltik be, és együtt, egységében mégis támpontot ad az arra járóknak. És ez nagyon fontos, hogy a gyülekezetnek egyfajta feladata, elhívása, az ez, hogy ilyenfajta támponttá váljon. Hogy lehet, hogy önmagában nem gondolkodtok azon, hogy ti ezek vagytok, hogy az emberek találkoznak feletek, annak ellenére, hogy nem gondolkodtok, hogy most akkor mit csináljuk ezzel misszióként, amennyiben betöltitek azt a feladatot és funkciót, amire Isten szánt beletek, akkor támponttá váltok. Akaratotok ellenére egyébként. Ugye szokták mondani, hogy amikor találkozik veled valaki, akkor akár akarod, akár nem, te egy minta leszel arról, hogy mit jelent Istenben hinni. Akár negatív minta, akár pozitív minta, de minta leszel. Nem azért, mert te missziózni akarsz, nem azért, mert hogyha tudják valahogy, hogy te hívő ember vagy, akkor téged úgy fognak tekinteni, hogy na, ilyen egy hívő. És biztos hallottátok már azt, hogy valaki azt mondja, hogy na, ez mondja magát hívőnek. Az emberek nagyon szeretik ezt mondani, hogy figyelik árgus szemekkel a hívőket, és néha olyan jó az, amikor a végre hibázott valamit. Hát de jó, mégiscsak ő is bűnös, meg hibás, akkor nem kell olyan rosszul éreznem magamat. Ugyanakkor másfelől meg hallottam már ezt vissza emberektől, nálunk is, meg máshol is, és most más példát használok, mert ők nincsenek itt, hogy amikor volt egy gyülekezetben egy vállás, akkor beszélgetett a lelkipásztor a helyi polgármesterrel, és mondta neki azt, hogy tudjátok, nagyon rosszul érezzük magunkat, hogy nálunk elváltak. A gyülekezetben ott élő két ember elvált. És erre azt mondta neki ez a polgármester, hogy tudod mit, ne érezd magad rosszul, mert mi nem azt nézzük, hogy nálatok elváltak, mert az velünk is mindig megesik. Mi azt nézzük, hogy ti mit csináltok utána. És azért nagyon fontos, mert sokszor mi azt gondoljuk, az emberek, hogyha látnak bennünk hibát, akkor azt mondják egyből, hogy na az bűnös, ez hibás, ez nem fog csinálni semmit se, haszontalan ember. De nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy mit kezdesz utána. Hogy utána te akkor belenyúlsz abba, hogy ez így nem jó, és éled tovább az életedet, és lekocsolsz egy lámpát a városban, hogy egy kicsit sötétebb legyen, vagy azt mondta, hogy Uram, valami tönkre ment. És tudom azt, hogy te ezt helyre tudod tenni. És amikor hagyod azt, hogy Isten helyre tegyen téged, hogy helyreállítson újra, akkor továbbra is támadasz a más emberek számára. Nem azért, mert azt mondják, hogy na hát akkor bármennyi bűnt el lehet követni, mert Isten megbocsát, hanem azért, mert látják az életedet azt, ahogyan Isten téged helyre rak. Ahogyan ő helyreállít szó szerint. És akkor újra ott vagy, ahol lenned kell. És újra megéled azt a kapcsolatot Istennel, amire ő téged elhívott. És nagyon fontos az, hogy olyan legyen, mint a hegyen épült város, aki nem azon gondolkodik, hogy hogyan tud missziózni, hanem hogy hogyan tud Istennel lenni. Hogyan tudsz Istennel közösségben lenni. És azt szoktuk mi mondani, hogy a misszió nem egy olyan dolog, amit csinálsz. A misszió nem egy tett, hanem a misszió egy éles stílus. És ez nem azt jelenti, hogy te állandóan nekiállsz gondolkodni azon, hogy akkor mai napon 5 embernek el kell mondom az evangéliumot. És akkor mész reggel felkelsz, ott a listád, 5 kis négyzet, és akkor oda találkozol valakivel a boltba, és kérsz egy kiló kenyeret, ad egy kiló kenyeret, és tudta, hogy a kenyér az élet kenyér, és maga Jézus, önnek Jézusra van szüksége. És a boltos azt mondja, hogy anyád. És akkor kipipálod, hogy nem baj, egy megvolt. Aztán mész tovább, és ugyanígy gondolkodsz. Hogy nem erről szól, nem ez a fajta éles stílus az, amiről szó van, hanem sokkal inkább az, hogy megéled Istennel a kapcsolatot, a személyes kapcsolatot vele, óráról órára, percről percre, és ez egyszerűen nem fogod tudni elrejteni. Mert találkoznak veled emberek, és látják, hogy milyen vagy. Látják, hogy milyen személyiség vagy. Úgyhogy kell, hogy megértsük azt, hogy ilyenfajta funkcióval kell, vagy rendelkezünk mi is, hogy Isten valamire elhívott minket, valamit szeretne velünk megcselekedni, elvégezni, és kell, hogy lássuk azt, hogy mi az, amire minket tervezett. Ugye a városnál látjuk azt, hogy arról tervez a város, hogy az ember benne lakjon, de közben támpont is volt. A lámpás, ugye ott még inkább ez a fajta példa, hogy a lámpásnál ki az, akit beteszi a kosár alá a lámpást? Maximum a piromának mégis fel fog gyulladni a kosár, ugye értelemszerűen. Mondjuk a vödör alá kevésbé teszik be, mert ott meg kialszik, mert nem kap oxigén. De ha eldugod a lámpát, nincs semmi értelme. Ha felteszed a lámpatartóra, mindenki látja. És ilyen mi a funkciója? Betölti a funkcióját, amire készítették? Igen, mert világít. Azon a helyen van, ahova szánták? Igen, a lámpatartón. És ez a kettő kérdés van mindig a számunkra, hogy betöltjük azt a funkciót, amire Isten szánt minket, és azon a helyen vagyunk-e, ahova ő állítani akar minket. És ezt a két kérdést kell újra és újra feltenni önmagunknak, hogy betöltöm-e azt, amire Isten szánt engem, és azon a helyen vagyok-e, ahol ő használni akar engem. És ez a két kérdés az, ami kell, hogy újra és újra forduljon bennünk. Nem elsősorban csak azért, hogy akkor majd a misszió menni fog, hanem mert ez határozza meg azt, hogy mennyire tudsz Istenre figyelni és ővel lenni. És ez kell, hogy előttünk is álljon folyamatosan mindig. Nem arról van szó, hogy minden kedden 6-8-i missziózok, a többi időben pedig majd nézem a Dallast, vagy bármi egyet, ami engem érdekel. A Walking Dead az jobb egyébként. Hanem az, hogy megélem Istennel ezt a kapcsolatot. És amikor arról van szó, hogy betölteni a funkciót, amire készítettünk, amire teremtettünk, akkor sokszor gondolkodunk az, hogy mi is a mi funkciónk. És elkezdünk azon gondolkodni, hogy a misszió az. Pedig szerintem nem az. Azt gondolom, hogy Isten nem misszióra teremtett minket. Tudom, durva ez éppen a misszió napján ilyet mondani, de hogy azt gondolom, hogy nem erre hívott el minket, és nem erre teremtett minket Isten, hanem arra, hogy a vele való személyes kapcsolatot napról napra is egyre mélyebben megéljük. Ő arra hívott el minket, hogy megismerjük őt, és maga azt dicsérjük őt. Arra hívott el minket, hogy vele legyünk nagyon szoros személyes kapcsolatban. Hogy ezt meg tudjuk élni. És amikor ez megvan, ennek lesz nagyon sok következmény és hozománya, meg eredménye. És a misszió az így fakad, bocsánat, közben elveszettem magamat, így megkeresem. Aha, meg is van. És igazából a misszió az, hogy megjelent a hétköznapi életedet. A hétköznapi életet mit jelent ez? Például, amikor a munkálat végrehajtod normálisan. És sokszor, hát főleg a Honvédségen, amikor ott dolgoztam, amikor ott voltam, a 9 évet töltöttem az ölelő karmai között, akkor sokszor arról szólt, hogy miként tudjuk elkerülni a munkát. Egy ideig erről szólt. Utána már azt hallottuk, hogy mit lehetne dolgozni, mert egy olyan helyen voltam, ami lementünk Veszprémbe az irodába, beültünk, és azt mondták, hogy ha jön a telefonhívás, hogy elromlott egy berendezés, ami a légi irányító berendezésnek a javításáért felelősek, ha jön a telefon, hogy elromlott, akkor el kell menni, és meg kell csinálni. Azért volt, hogy ott ültünk Veszprémbe, és Szentesen volt egy, fenn az északi középegységbe, nem Pécs mellett, meg hát ugye ott mellettünk 40 kilométerre, tehát praktikusan megoldották ezt, hogy akkor jó messzire utazzunk. És nem csináltunk semmit egész végig, csak ültünk és vártunk. És tudjátok mit? Arra jöttem rá abba az időbe, hogy ez a legrosszabb, amikor nem tudjuk azt tenni, amire felkészítettek minket. Amikor csak ülsz és vársz. És amikor így vagy Istennel, hogy nem tudsz vele lenni személyes kapcsolatban valami miatt, mert éppen elborít téged az, hogy milyen munkák vannak, vagy a gyerek már megint összedöntötte, eltörte, tönkretette, leöntötte, valami más csinált, és közben ezeken jár az agyad, és közben dolgozni kéne, takarítani kéne, meg a párod már nyaggat, hogy ezt vagy azt kell csinálni, olyankor azon gondolkozz, hogy nem tudom betölteni azt, amire teremtett engem Isten, hogy őt magasztaljam. És amikor ezt éljük meg, akkor az tönkretesz minket. De amikor meg tudjuk élni a munkánkba, vagy bármi egyébben is azt, hogy tudom, hogy ez az, amit tennem kell, és ezt a legjobb tudásom szerint betöltöm, akkor lehet, hogy azt mondják a kollégáit, hogy te az a kis gízike, gőzeke, aki úgy hajt előre, és mindent meg akar csinálni, de mégis azt fogod megélni aztán később abban, hogy van értelme annak, amit csinálsz. És amikor a munkádban megéled azt, hogy van értelme, amit csinálsz, az már segít abban, hogy másra is odafigyelj arra, hogy megéld azt, hogy jó azt, amit csinálni. De ez csak akkor fog működni, hogyha előtte meg tudod élni azt, hogy jó Istennel közösségben lenni. Az Isten adó közösséget hatással lesz a munkádra, a családodra, minden egyebedre. És hatással lesz a barátaiddal való kapcsolatra is. A gyülekezetben egy időben nagyon nagy kérdés volt nálunk az, hogy több ember is mesélt arról, hogy milyen nehézségeket él meg a munkahely, ha már erről van szó. És sokat imádkoztunk őértük azért, hogy Isten adja nekik erőt ahhoz, hogy kitartóan el tudják végezni azt a munkát, amit ráviztek a munkahelyen, annak ellenére, milyen ellenségeskedés van közöttük. Nagyon jó élmény volt utólag persze, az, amikor az egyik hölgy, aki fél éven keresztül járt le Veszprémbe dolgozni minden reggel, 4 volt a munkadeje, álltam a 7-kor ért haza, mert annyi túlórát kellett még elvállalniuk, és mondta azt, hogy a kollégáinál mindenki egymást marja, és mindenki gyűlölködik. És nekiálltunk imádkozni a házi csoporton is, meg egyéb alkalommal is külön, ő érte meg a munkatársaiért. És aztán nem merre gondolni, azt gondoltuk, hogy Isten Uram, megtérni, de jó lenne, ugye mi elkezeljük így a megoldást, ez mindenre gyógyszer, azt gondoljuk. És Isten azt csinálta, hogy a körülötte levő embereket mindegyiket elvette onnan, és teljesen új embereket hozott oda. Ő volt az egyetlen a kollégák között, aki nem versengett azért, hogy ő legyen az egyfajta vezető volt az irodán belül, mégis az újoncok miatt ő lett az, aki aztán vezetővé vált. És 3 hete arról beszélt házi csoporton, hogy olyan megdöbbentő erőre hatott rá, hogy a főnök, aki mindig mogorva, az elmúlt 2 hétben, amikor bejött, akkor mindig mosolygott rá, és mindig megdicsérte a munkáját. És ez csak annak volt köszönhető, hogy nem elkezdtünk rá gondolni, hogy mit kéne csinálni másként, vagy keresene új munkahelyet, mert a csomóan erre bátorították, hanem azt, hogy figyelj, keresd azt, hogy mit jelent Istennel szorosabb kapcsolatban lenni, és ez ki fog hatni minden másra. És a fél év az olyan változhatott rajta, hogy igazából ő nem sokat változott, úgy érezte, mert mégis más lett a hozzáállása, és a kollégái, az új kollégái oda mentek hozzá, és azt mondták neki, hogy te figyelj, miért, mi vagy te, vagy ki vagy te, ami UFO vagy valami, hogy itt mindenki más marja a másik embert, te meg segítesz nekünk. És minden kollégának bizonságot tudok már tenni. És nem neki állt verni a fejüket, hogy törjél meg, mert itt van Isten országa, és elközelített, és jaj, de, hanem az, hogy ez azért van, mert imádkozom, értetek is. És a kollégái ledöbbentek ezen, hogy értünk, imádkozol. És ma az egyik kollégám már eljött a gyülekezetbe. És ez csak egy példa abból a sokból, amit mostában elkezdtünk másként gondolkodni igazából az Istennel való kapcsolatról, hogy ne a missziót akarjuk csinálni, hanem azt, amire Isten szánt minket, azt betölteni. Hogy a vele való kapcsolatot megéljük. És ebből fog következni majd mindez. Ebből fog következni az, hogy a misszió is megjelenik. És ez a misszió, ez nem gyors. Ez nagyon lassú. Nem gyors, de ez a misszió az pontos, és célba talál. Nem azért, mert annyira jók vagyunk mi. Az a hölgy ugyanúgy tud most is még panaszkodni, meg morogni. Én is morognék az ő helyébe, az biztos. Ugyanakkor mégis kész imádkozni ezeket az emberekért. Azért, mert elkezdett Istenre jobban figyelni, és az őt magát formálta át. És ugye az 5.16 azt mondja, itt amit olvastuk az előbb abban a részben, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És igazából a misszió az ezt jelenti, hogy megéled a hitetet. Megéled azt a személyes kapcsolatot a többi ember előtt, amit te Istennel akarsz élni. Hogy ebből lesz a legerőteljesebb misszió. Nem az, hogy alkalmanként odaállsz előjük és beszélsz nekik Istenről, hanem ott vagy előttük, mint egy hívő ember. Szóltuk ezt mondani, hogy eléjük éled Istent. Hogy példává válsz. Az a rosszabb, egyébként ez a legnehezebb. Azért az egy napról napra kell csinálni. Nem kell missziót csinálni, viszont napról napra szükséged van az Istennel való kapcsolatra. De ha nem akarsz missziózni, akkor is szükséged van napról napra az Istennel való kapcsolatra. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy most a misszióért teszel másért, mert neked van szükséged erre. Mint ahogy az oxigénre szükségünk van. Vagy az ételre. Nekem nagyon szükségem van rá, gyakorlom is sokat. És igazából ez a két kérdés van mindig ott előttünk, hogy betölti-e az adott személy ezt a funkcióját, amire tervezte Isten, betöltjük azt a funkciónkat, hogy vele legyünk kapcsolatban, és megismerjük őt, és őt dicsőítsük. És ott vagyunk-e, ahol a mi helyünk van. Szóval a két kérdésen felétek, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy mire hívott el téged Isten, mi a célja veled, és hogy a helyeden vagy-e. Ezt a két kérdést érdemes magadnak feltenned, amikor a misszióra gondolkodsz. Hogy tisztában vagy azzal, hogy mit akar veled Isten, és a helyeden vagy-e. Csak egy érdekesség, ami számomra nagyon a sok dologból, ami segít az ilyeneknek a megértésében, hogy miért fontos ez. Johannes Reimer, gondolom az ő neve is valamennyire ismerős Balatonnetről, vagy más egyéb helyekről, vagy könyvekből, egyszer arról tanított, és nagyon tetszett nekem ez, hogy elverjük a lelki pásztortól azt, hogy hosszan imádkozzon és keresse azt, hogy Isten hova akar őt elvezetni. Hol lesz az ő helye, hol kell élnie, meg egyebek. Közben az átlag ember, hogyan vásárol, az átlag hívő ember, hogyan vásárol házat, neki áll gondolkodni, mit tetszene neki, mi kellene számára, kinézés, uram, ugye ez jó? Áld meg, jó? Mert nekem nagyon tetszik. És azt mondom, hogy mindenki így csinálja, de sokszor így gondolkodunk, hogy nem keresjük azt, hogy miket hol akar Isten használni, pedig mindenkit akar Isten használni, hogy tudja, ő tudja azt, hogy hol a helye, és milyen módon szeretné ezt az adott szemét abban a közösségben olyan módon láthatóvá tenni, hogy mások megismerjék a mindenható Urat. És a következőt látjuk a missziói parancsban, ami másik nehézség szokott lenni számunkra, hogy azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez is egyébként egy ijesztő dolog, azt mondja, hogy minden népet. Ki az, aki találkozok már mindenkivel, tegye fel a kezét. Ugye még akkor van sok itt utazási lehetőségünk, hogy csomó emberekkel találkoznunk, és akkor megjönünk, hogy minden népet, tehát az olyan nagyon sok, az olyan megfoghatatlan, olyan lehetetlen mennyiségnek tűnik. És az annyira sok, hogy akkor már, hogy akkor nem is nekem szóltál, akkor tegyük félre, az a minden nép, ez túl sok nekem. És félrepakoljuk. Nem tudom, ismerős ez a, hogy is van, az a mindenki, senki, valaki, mindenki, senki, valaki, meg bárki, vagy akárki. Ugye a négy személynek a története a munkához való hozzáállásban. Én ezt átértem a misszióhoz való hozzáállásban, úgyhogy hadolvasan fel számotokra. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név szerint mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy ossza meg az evangéliumot egy emberrel, sürgősen neki kell állni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megosztja az evangéliumot vele. Bárki elmondhatta volna, viszont senki sem mondta el neki. Valaki dühös lett emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki evangelizálhatna, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerülje az evangélium megosztását. Végül valaki lett, aki mindenkit okolt, amiért senki sem nem mondta el azt, amit bárki elmutatott volna annak az embernek. És akkor jövünk ezzel a felszólítással, hogy ez az egész világot együtt tanítványa, ez olyan befoghatatlan, ez olyan túl nagy. És ilyenkor szoktuk ezt lefordítani, hogy nem az a dolgot, hogy tegyél tanítványá minden embert, mert egyszerűen beleroppanunk, annyira nagy teherre tűnik ez. Hanem inkább azt szoktuk mondani, hogy nem minden emberrel kell neked ezt tenned, hanem a te közelben levő embered, a veled kapcsolatban levő ember, azokkal az emberekkel, akikkel te vagy kapcsolatban, na csak kimondom, hogy azzal oszd meg az evangéliumot, az elé éld meg, akivel te vagy kapcsolatban. Annyival könnyebb egyébként elmenni valahol és ott missziózni. Emlékszem arra, hogy megtértem, akkor 97-től 2002-ig, igen, 2001-ig 5 éven keresztül minden évben kimentem egy hónapra Székelyudvarhelyre. Sok embert ismertem ott, és akkor nekiálltam oda kijárni, és ott mindig misszióztunk egy hónapon keresztül. Nagyon jó volt. De kb. Annyit misszióztam egy évben, annyit misszióztam 11 hónapban otthon, mint egy hónap alatt Székelyudvarhelyen. Mert ott könnyű volt, ott nem ismertek, ott mondhattam akármit. És bennem volt az a félelem, hogy otthon vajon mit mondjak. És aztán nekiálltam így gondolkodni, hogy ha nem ezen gondolkodnék, nem ezen töprengednék, hogy én most mit mondok, hanem csak megélem a hitemet, akkor mennyivel másabbá válna körülöttem a környezetem. És nagyon sokat voltam kollégiumban, középiskolában, főiskolában, Honvédségnél együtt voltunk ilyesmi. És az volt számomra a megdöbbentő, amikor egy új helyre költöztem, egy új szobába, új szakasz is voltam, minden egyéb. Akkor előtte kezdtem el gondolkodni azon, hogy oké, most nekiállok csak is erre figyelni, és nem azon agyalok majd, hogy lehetne megtéríteni mindenkit az egész szobába, meg ilyesmi, mert ez ilyen vadállom mindenki számára. És nekiálltam sokat foglalkozni Istennel, és nem érdekelt, hogy zavar őket a lámpa, én akkor is olvastam még este, utáltak engem amiatt, aztán szereztem egy kis lámpát, akkor nem voltak olyan mérgesek. De amikor valaki károkodott, akkor azt mondta, hogy figyelj, előtte ne tedd. 3 nap múlva már, hogyha elkárkodták magukat, már ők kérte bocsánatot, hogy bocsi. 2 hét múlva szobatásra neki állt kérezni Istenről. Csak azért, mert egy más hozzáállással voltam, hogy nem arra figyelek, hogy hogyan kellene, neki kell mondani az evangéliumot, hanem hogyan tudok leginkább Istenre figyelni. És ez látszik. Ezt látják az emberek. És ha azon gondolkodsz, hogy akkor te most hogyan beszélj a kollégáidnak, akkor ne gondolkozz azon, hogy hogyan beszélj nekik Istenről. Hanem inkább azon gondolkozz, hogy mi az, amit még szeretnél Istennel megosztani. És tudjátok, hogy miért fontos ez? Hozok egy példát ehhez, sőt kettőt is. Ki az, akinek van olyan ismerőse, aki fenn van a Facebookon, és van pár hónapos, vagy max. Egy éves, ilyesmikor gyereke? Na, van néhány olyan ember. Nem tudom, hogy rátok is igaz-e, nekem van egy ismerősöm, és minden héten legalább egy poszt kín van arról, hogy a gyerek most milyen új dolgot csinált. A legelvetemültebb az is egyszer felrattam, amikor hogy miért produkált a pelenkába, a számomra egy kicsit húzás volt. De igazából minden dolog, amit a gyerek tett, hogy éppen most járni kezdett, vagy esélyt, azt csinált, azt mindig kiírta. Meg ragozta hozzá a fényképet, és a pelenkáshoz nem. És akarta azt mindenkivel megosztani, hogy ez ő számára annyira fontos volt. Nem bírta, hogy magába tartsa azt, ami számára leginkább fontos. Nemrégen elkezdtünk feleségemmel florbolozni, és nemrégen vettem egy florból ütőt, ez ilyen teremhoki-szerű sport. Megvettem így az első ütőt, balkezes ütő. Azt hittem, hogy ezzel jobban fog menni. De minden akkor is van egy ilyen ütőm, és alig vártam már, hogy mehessünk végre játszani, és kipróbálhassam. És minden este, tehát pénteken megvettem az ütőt, minden este nekiálltam az ütővel, meg a labdával ütögetni a lakásba, hát ugye pont ideális terep hozzá. És minden nap jött az első napon a feleségem, képzeld, ezzel végre tudok rendesen emelni. És azt mondja, jó, oké. És akkor mondom, megmutatom, nem érdekel, nem baj. És mutattam neki meg. Szóval, hogy második napon megszóltam, hogy olyan tudok kiratni egy kis ilyen tejfölös földröt, hogy abban belőssem a labdát. 50-ből egyszer sikerült, nem az is csak véletlen volt, de akkor is a nagy élmény volt. És mondtam a feleségemnek, hogy képzeld, sikerült beleütnöm a kis vödörbe a labdát. Jó. Azt nem próbáltam megmutatni, úgyhogy sikerült volna. A harmadik nap sikerült leütnöm az orchideát egyébként a labdával. Ezt nem mondtam el neki, de akkor is éreztem, hogy hát pont úgy emeltem, hogy még oda is bement a labda. Nem tudom, hogy észrevette, nem rotta fel nekem. De hogy bennem volt az, hogy mindig el akartam mondani azt, hogy hú, de jó, hogy ez meg az megy. Azért hoztam ezt példának, mert amikor arra kezdesz le figyelni, hogy Istennel megeld a kapcsolatodat, akkor nem azon gondolkodsz, hogy te hogyan missziózz. Nem azon gondolkodsz, hogy most mit mondjak el a másik embernek, hogy miről lehetne beszélni, hanem nem fogod kibírni azt, hogy ne hozd meg a másik emberre, hogy te mit éltél meg Istennel. Egyszerűen benned, beléd szúrodod, és ki akarod adni. Ugye azt olvasjuk a 2 Korintus 5:14-15-ben, hogy mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Hogy egyszerűen ez a szeretet szorongat téged belülről, nem bírod nem elmondani. Ugye más helyeken olvashatjuk az evangéliumokban, hogy amivel telve van a szív, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Amikor nem azon gondolkozol, hogy olyan missziózz, hanem hogy hogyan tudsz Istennel szoros kapcsolatban lenni, és elkezded ezt a kapcsolatot megélni, akkor telve lesz a szíved Isten szent lelkével, és telve lesz a szád Istenről szóló bizonyságtétellel. És egyszerűen nem fogsz gondolkodni azon, hogy mit mondja a másik emberek, hanem csak lehet, hogy az lesz benne, hogy hupp, kicsit a számon az, hogy Istennel mit éltem meg. És utána jössz arra, hogy annak az embert nem is annyira furcsa. Ennél azt gondoljuk, hogy hogyan fog majd rám nézni, ha Istenről beszélek? Mit fog rólam gondolni? Az emberek számára, ha te hívő vagy, az a természetes, hogy te Istenről beszélsz. Nem az, hogy állandóan őről beszélsz, hanem az, hogy amikor olyan téma van, akkor úgyse fogod elhallgatni azt, amit te gondolsz. A másik ember megosztja azt, hogy milyen jó volt számára, hogy vettem egy új cipőt, vagy bármi ilyesmi, és örömmel meséli ezt el, ugyanúgy te is örömmel fogod elmesélni azt, hogy mit éltél meg Istennel. És ő nem fog furcsán nézni ezen. Mert tudja, hogy neked ez a fontos. Neki az a cipő, a férfinek egy új hengerfej az autóba, a hívő meg arról beszél majd, hogy de jó az, hogy Istennel megéltem ezt és ezt. És nem azon fogsz agyalni, hogy most akkor hogyan lehet beszélni Istenről, hanem az, hogy valakinek el akarom mondani azt, amit megéltem Istennel. És azt gondolom, hogy ez az a fajta misszió, amire szükségünk van, amit meg kell élnünk. Úgy árpalat azért ügyeljük, hogy bármilyen helyzetből el tud kezdeni beszélni Isten kegyelméről. De igazából, amikor elkezdesz Istenre figyelni, és nem más dolgokra, akkor ugyanezt fogod te is megtapasztalni. Egyszerűen Istennel lesz csódultig a szíved. És akkor nem akarsz másról beszélni, mint ő róla. Úgyhogy újra két kérdés, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy mi Isten célja veled, és a helyeden vagy-e. Mert ez a két dolog meghatározza azt, hogy aztán valóban misszió legyen a te életed. Nem az a fajta misszió, amit elgondolom, hogy kiállsz egy hordóra, és nekiállsz beszélni Isten kegyelméről, hanem az, hogy amerre mész, egy utazótáblává válsz. Az emberek rád néznek, és látják azt, hogy merre van Isten. Az nem jelenti azt, hogy Istenhez fognak közelíteni azonnal. De tudják azt, hogy hogyan lehet eljutni hozzá. Azért, mert látnak téged, és látnak egy mintát, és azt mondják, hogy ha akarod tudni Istenről, tudom, hogy kitől kérdezzem meg. És ne kételkedj ebben, meg fognak téged kérdezni. Nem azonnal. Nem akkor, amikor neked van rá alkalmas időd. Néha félreértik ezt, amikor a Biblia azt mondja, hogy állj elő az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Egy ember, akit ismerek, ő azt gondolta, hogy ez azt jelenti, hogy ő neki beszélnie kell Istenről, akár alkalmas a másik félnek, akár alkalmatlan. És oda ment, és neki állt mindenkinek beszélni. A legdurvább számomra az volt, amikor ott ment egy ilyen Coca-Cola-s autó jött, és így a kólás neki állt lepakolni, és így pakolta a rekeszeket, de nehéz rekesz. És neki állt beszélni neki Istenről, mert úgyse tud elmenni onnan sehova se. És pakolt, kísérte a bolt bejáratáig, beszélt neki akkor is. És akkor dőlt le a rekesz, nem oda kapott, hanem végignézte, aztán neki állt beszélni arról, hogy hát ez azért van, mert nem figyelsz Isten, és Isten megállott volna. És akkor ott hagytam, és eljöttem onnan, ott vártam rá, hogy majd akartam el valamit beszélni, és utána mondtam neki az, hogy figyelj, ez nem normális, amit csinálsz. Nem arról van szó, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan a másik ebben az idő, hanem hogy neked akár alkalmas, akár alkalmatlan, legyél kész beszélni a másik embernek. Mert oda fognak jönni hozzád, amikor látják azt, hogy te Istennel jársz. És lehet, hogy neked akkor éppen nincsen kedved beszélni Istenről. De azért mennek oda hozzád, mert te útjelző táblává váltál. És olyankor viszont ragad meg az alkalmat. Olyankor viszont ne azon gondolkozz, hogy most hogyan dicsérhetném Istent, hanem azon, hogy mire van neki szüksége. Hogy ő most azért tett hozzám, hogy kérdezem tőlem valamit. És lehet, hogy akkor sem fogsz egy szót sem mondani az evangéliumról, hanem csak segíteni fogsz neki valami másban. Lehet, hogy csak annyit teszel, hogy megfogod a rekeszt, hogy ne dőljön el, és leférjön össze az nem tudom hány üveg kóla. De akkor már emlékezni fog arra, hogy nálad van valami, amire neki szükség van, és benned megbízhatnak készet segíteni. És oda fog menni hozzád. És nem azon múlik a missziód, hogy te mennyire vagy ékes szóló. Nem azon múlik a missziód, hogy te mennyire tudsz jó válaszokat adni. Hanem azon, hogy mennyire vagy szoros kapcsolatban Istennel, mennyire töltöd be a te funkciódat, a szerepedet, hogy őt magasztald és vele közösségben legyél, és hogy ott vagy-e akkor, amikor annak az embernek szüksége van te rád. Ez a kettő, ami te missziódat befolyásolja. Úgyhogy a misszió nem egy dolog, amit csinálsz, hanem a misszió nem egy tett, hanem a misszió egy életstílus. Ahogyan Istennel élsz, az lesz látható. Ne feledd el, hogy az is látható lesz, amit nem élsz meg Istennel. Ne azon gondolkozz, hogy missziózni tudsz-e, hanem azon gondolkozz el, hogy ott vagy-e, ahol Isten látni akar téged. Milyen a te kapcsolatod ő vele. Mert ez fogja minden egyéb dolgot is befolyásolni. És így lesz a te missziód eredményes. Legyen így, imádkozunk most ezért. Uram, nagyon sokszor vágytam arra, meg vágyok arra, hogy olyan ember legyek, akik vagy találkoznak a mások, akkor megtérnek, és majd hatalmas ébredések lesznek. És tudom, Istenem, azt, hogy minden lehet, hogy ez egy jó vágy, de sokszor rájövök arra, hogy ez nem arról szól, hogy téged megismerjenek, hanem arról, hogy én milyen jó eszköz lehetnék majd, és ilyenkor csak magamra gondolok. De amikor arra figyelek, Uram, hogy mit jelent veled lenni, akkor részese veszem szinte is, és az emberek jönnek oda hozzám azért, mert nem engem látnak végre, hanem téged látnak meg én bennem. És Uram, erre kérek téged, hogy használj egyébként úgy, hogy forduljunk te hozzá, hogy legyünk veled szoros kapcsolatban, mert akkor eltűnik az én, és akkor megjelenik a Jézus Krisztus. Erre kérem téged, Uram, hogy vegyél lakozás bennünk. Legyél olyan módon jelen az életünkben, hogy egyre kevesebbek legyünk, és egyre kisebbek mi, és egyre nagyobbak te. Uram, annak olyan az arról szól, ami missziónk, hogy láthatóvá teszünk téged az emberek előtt. És hogy ezáltal látnak meg téged, ezáltal keresnek téged, és ezáltal ismernek meg téged. Kérlek, Uram, hogy használj minket olyan eszközül, akikkel be tudod tölteni a célodat, hogy téged dicsőítünk, és ezt hallják mások is. És Uram, a másik nehéz pontunk az, amikor ott kell lennünk, ahova te tervezel minket, de nem vagyunk készek arra, mert éppen másban gondolkodunk, más tervezünk, más szeretnénk csinálni. Kérlek, hogy segíts nekünk Istenem abban, hogy tudjuk félretenni azt, amit mi akarunk azért, hogy amikor te használni akarsz minket, akkor valóban a helyünkön legyünk. Olyan módon, hogy más embereknek az életében eszközé válhassunk. És Uram, legnagyobb félelme sokszor ilyenkor az, hogy vajon elég leszek-e ehhez. De köszönöm azt, hogy nem nekem kell elégnek lennem, hanem te vagy elég én bennem, hiszen elég nekünk a te kegyelmed, amit te adsz belénk. És hogy az mindenhez elegendő ahhoz, hogy az emberek megismerjenek téged. Ezért adok most neked hálát, Uram.